Amerikai kezdeményezésre egy online klímacsúcsot tartanak, amelyen 40 ország vesz részt. Előtte, a tanácskozás előtt az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres azt mondta, hogy a szakadék szélén vagyunk, mert rekordmértékben olvadnak a jégmezők, és rekordmértékű a szárazság és a hőhullámok is. A vonalban Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Hogyan látja ez a klímacsúcs, amely tegnap kezdődött, milyen érdemi eredményeket hozhat, ha hozhat? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a klímacsúcsokkal kapcsolatosan általában azok az elvárások, hogy mindig valamilyen ambíciózus új célok kerüljenek kitűzésre, amilyenek voltak a korábbi klímacsúcsok esetében is. Azonban, hogyha megnézzük az eredményeket, akkor azért hát legalábbis fejfájásra adhat okot az, hogy a legtöbb ilyen nemzetközi egyezmény esetében kényszerítő erő az gyakorlatilag nem lépett életbe. Vegyük például a párizsi klímaegyezményt, amit hát a hallgatók többsége onnan is ismerhet, hogy az Egyesült Államok Trump elnöksége idején kilépett, majd a Biden elnök megválasztása után ugye visszalépett ebbe az Egyesült Államok, és hát semmilyen szankcióval nem járt ez az Egyesült Államok részéről. Na most az új tárgyalások az, hogy egyáltalán az Egyesült Államok visszalépett a párizsi klímaegyezménybe, és Biden elnök személyében egy olyan elnök lett az Egyesült Államoknak, aki progresszívebben lép föl ezen a téren, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok a második legnagyobb szén-dioxid kibocsátó államként vezetheti a világot egy karbonsemlegesebb cél érdekében, és hát mint látjuk, Biden elnök ezt nem egyedül tervezi, tehát meghívta a világvezetőit, köztük például a kínai elnököt is, aki hát a világ legnagyobb szén-dioxid kibocsátó országát vezeti, és hát hogyha valódi változásokat akarunk elérni, akkor az gyakorlatilag nélkülözhetetlen, hogy ezek a nagy kibocsátó országok elköteleződjenek valamilyen karbonsemlegességi cél érdekében. Azt láttuk, hogy az Egyesült Államok Biden elnök vezetésével gyakorlatilag 2050-re karbonsemlegességet tűzött ki. Ugye ez megegyezik az Európai Unió karbonsemlegességi céljaival, és Xi Jinping kínai elnök pedig 2060-ra jelentette be Kína dekarbonizációját.
Ugye itt mindig egy nagyon fontos kérdés van, vagy húzódik meg a háttérben, mert Donald Trumpnak voltak érvei amellett, hogy miért nem fogadja el a klímacsúcsnak a kéréseit, vagy kitűző céljait, mert azt mondta, hogy ez az amerikai gazdaság olyan mértékű átalakítását jelenteni, amelynek következtében tömegek veszítenék el a munkájukat egyrészt, másrészt pedig tulajdonképpen arról lenne szó, hogy az egyik lobbitól átkerül a másik lobbiig, mondjuk a zöld lobbihoz most a labda, és most ők fognak nyereséget elkönyvelni, mert hogy most a Biden adminisztráció azokat a cégeket fogja előnyben részesíteni, amelyek ezt az iparágat, a zöld iparágat képviselik, és ott is állnak, és követelik az ő részüket.
Hát szerintem ebben a kérdésben két nagyon fontos dolgot érdemes vizsgálni. Az egyik az, hogy Donald Trumpnak a politikája mire épült, és a Donald Trumpi politika az gyakorlatilag egy, ami a szlogene is volt, hogy America First, tehát Amerika az első, gyakorlatilag ebben a szakpolitikában is ez látszott megvilágulni. Donald Trump azt mondta, hogy ne nemzetközi egyezmények döntsenek arról, hogy az amerikai energiapolitika, az amerikai klímapolitika milyen irányba fog fordulni, hanem az döntsék el az amerikai emberek, és nagyon sokszor elhangzott több kampánybeszédébe, illetve az elnöksége során több beszédben, hogy neki fontosabbak például a Texas állambeli munkahelyek, mint az, hogy bizonyos klímavállalások teljesülnek, vagy nem teljesülnek. És hát Donald Trumpot többen is úgymond klímatagadónak bélyegezték. Több olyan megszólása volt, ahol a klímaváltozásnak a tényét, vagy az ember szerepét ebben a folyamatban megkérdőjelezte. De az semmiképpen nem lehet elvitatni Donald Trumptól, hogy ne hozott volna fontos környezetvédelmi intézkedéseket, amellett, hogy nyilvánvalóan ez nem vitatható, a klímaváltozás kérdésében nem a fősodratot képviselte. Na most a másik nagyon fontos tényező az az, hogy gyakorlatilag most egy zöld gazdasági átállás kezdődött meg a világban. Ez szinte mindent érint. Érinti az energiaszektort, érinti a mezőgazdaságot, érinti a gyártó és szolgáltató szektorokat, és gyakorlatilag egy ilyen gazdasági átrendeződés, ez mindig világpolitikai átrendeződéssel jár együtt. Igazából az amerikaiak szempontjából itt a kérdés az az, hogy ennek az élére akarnak állni, hiszen itt elindul egy elképesztően nagy innovációs verseny és gazdasági verseny. Kik lesznek azok, akik gyártani tudják ezeket a megújuló energiaforrásokat szolgáltató, például a napelem kapacitásokat? Kik lesznek azok, akik a legújabb agrár innovációs megoldásokat szolgáltatni tudják, és természetesen értékesíteni tudják a világ többi részére? És hát igazából, amikor ezt a döntést meghozták az Egyesült Államokban, hogy ők igenis ennek az élére akarnak állni, az nem csak azért van, mert a választók félnek vagy aggódnak a klímaváltozás miatt, hanem ennek vannak valódi gazdasági aspektusa is. És gyakorlatilag az látszik, hogy egy új gazdaságot terveznek fölépíteni erre, az elektromobilitáson keresztül az energiaszektoron, gyakorlatilag majdnem minden szektorban.
Ön hogy látja, amit az Európai Unió, az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel elhatározott, hogy 55%-os csökkentését kell elérni 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának, az megvalósítható-e?
Én azt gondolom, hogy igen, de azért nagyon komoly erőfeszítéseket fog ez igényelni. Ugye az eredeti tervek azok az 1990-es bázisévhez képest 2030-ra egy 40%-os kibocsátás csökkentést irányoztak elő, és hát hogyha megnézzük, ez a 15% egy nagyon ambíciózus emelés, és hogyha mellé veszik azt, hogy a tagállamoknak egy jelentős része még a 2020-as vállalásait se tudta teljesíteni, akkor azért merülnek fel a kérdések, hiszen olyan országokról van szó, mint Hollandia, Spanyolország, Belgium vagy Franciaország. És hát éppen ezért a magyar álláspont ebben a kérdésben az volt, hogy természetesen lehet itt a kibocsátási célértéket, vagy a megújulók részarányának a növelését például növelni, vagy ebbe az irányba ellépni, de érdemesebb lenne ezt úgy meghatározni, hogy azok a tagállamok, akik eddig sorra és tendenciózus módon a saját vállalásaikat se teljesítették, őket zárkóztassuk föl, és ne azokat terheljük, akik egyébként eddig is jól teljesítettek. És Magyarország ilyen ország, jelenleg 33%-kal tudtuk 1990-hez képest csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátásunkat, és mind a 40%, mind az 55% az újonnan elfogadott célérték Magyarország számára egy teljesíthető célérték, de azt azért látni kell, hogy ez komoly anyagi áldozatokat fog követelni. És az Európai Uniónak igazából itt vagy az Európai Unióval kapcsolatosan a kérdés az az, hogy milyen mértékben és milyen eszközökkel fogja támogatni ezeket az országokat, akik már eleve előjárnak ezen az úton, és hogyan fogja ösztönözni, vagy akár rákényszeríteni azokat az országokat, akik pedig eddig tendenciózus módon nem teljesítették ezeket a vállalásokat.
Köszönöm. Litkei Mátét, a Klímapolitikai Intézet igazgatóját hallották.